A másik mikrofonnál egészen pontosan a telefonon a túlsó végén Dajkó Ferenc Dániel, a növekedés.hu munkatársa. Mondanám, hogy békés témával jövünk, de ez nem lenne igaz. Fegyverkezés, a magyar haderőnek fejlesztése, de mielőtt konkrétumokról beszélnénk, azokat, akik nagyon érdeklődnek a történelem iránt, azok figyelmét felhívom a figyelmüket, a Netflixen van egy kitűnő sorozat, Turning Point a címe, gyakorlatilag az atombombától egészen az orosz-ukrán háborúig veszi végig a hidegháborút, a különböző fejleményeket, és nagyon érdekes a konklúziója, lehet ilyet mondani, hogy érdekes, de minden esetre szakértők arról beszélnek, hogy mintha egy hidegháború 2 indulna el, zárójel, ugye a hidegháború sem pontos kifejezés, hiszen a szomszédunkban valódi háború zajlik, de hogy a lényeg az, hogy megint fegyverkezik a világ, egyre inkább, ugye látszik abból is, hogy egyre komolyabb százalékokat fordítanak a különböző országok a GDP-jük arányában fegyverkezésre. Te hogy látod ezt, hogy valóban megint vannak olyan geopolitikai kihívások, amik ebbe az irányba tolják el a világot, ami hát lássuk be, annyira nem jó hír, így a 21. század első negyede közelettével?
Valóban most megváltozott a világ, és újra egy forrongó világban élünk, amikor gyakorlatilag a különböző erőpórusok, hát ha nem is feltétlen összecsapnak, de méregetik az erejüket, és vannak forró pontok, mint ahogy a hidegháborúnak is voltak forró pontjai, ahol ezek a konfliktusok kicsúcsosodnak. Ukrajna a legismertebb, de beszélhetünk akár a Kaukázusról, beszélhetünk Pakisztán határvidékéről, beszélhetünk India és Kína határvidékéről, beszélhetünk Izraelről és a gázai övezetről, de még Dél-Amerikában is vannak olyan területek, ahol akár Venezuela térségében, ahol bizony geopolitikai érdekek is ütköznek, és ezek akár egészen kiélezett eseményekhez vezethetnek. Tehát valóban most egy olyan világban élünk, ahol újra előtérbe került a fegyverkezés, újra előtérbe került a nagyhatalmaknak a hadi erejének a szerepe. Ugye a 90-es években a Szovjetunió összeomlása után sokan mondták, hogy véget ért a történelem. Ezzel arra akartak célozni, hogy a nagy háborúk kora lezárult a nagy geopolitikai versengések kora, elérkezett a béke időszaka, amikor a demokratikus országok uralják a virágot. Sokan ezt a Pax America időszakának titulálták. Amerika gyakorlatilag egyeduralkodó volt, mint nagyhatalom a világban, és valahol ez a 2000-es években változott. Sokan ugye a 2001-es terrortámadást tartják ilyen turning pointnak, ahol bekövetkezett a fordulat. Valójában ennél azért kicsit talán később, a fordulat inkább ott következett be, amikor Kína 2000-es évek második felében elindult az intenzív gazdasági felemelkedés útján, hiszen ne felejtsük el, kínai gazdaság előtte is fejlődött, de a robbanásszerű növekedés az a 2000-es évek második felében indult, illetve ott volt az a változás, amikor Kína már nem csak másolt, hanem fejlesztett is. Most ez kicsit bután van megfogalmazva talán, de onnantól kezdve kezdett a saját technológiát mentén haladni, ami ugye egyenes út a nagyhatalommá váláshoz. Miközben a Szovjetunió szétesése után a sebeit nyalogató Oroszország is egyre inkább elkezdte újra visszanyerni az erejét, és újra nagyhatalmi álmokat kezdett el védelgetni itt Európa keleti szomszédságában. És mindezek elvezettek a mostani állapotokhoz, amikor egy ilyen nem is kétpólusú világ, hanem inkább egy 3-4 pólusú világrend alakult ki, amelyben nagyhatalmak versenyeznek, és az egyik nagyhatalom a NATO, amelyik intenzív fegyverkezésbe kezdett, és a NATO részeként hazánk is részt vesz ebben a fegyverkezési hullámban.
Igen, és hát ugye ami felnyitotta szerintem Európa szemét arra, hogy valóban, ahogy mondod, ugye többpólusú lett a világ, és bizonyos szempontból azért Európa lemaradt itt az elmúlt 20 évben, miközben egyébként a már emlegetett 90-es évek elején, ha csak a tömegkommunikációt nézzük, akkor ugye vezető hatalom volt, de mindenképpen, hogy mondjam, a fegyveres konfliktusokban való beavatkozás képessége azért az hátrébb csökkent. Na ennek azért most ugye, ha más nem, akkor az orosz-ukrán konfliktus mindenképpen véget vetett, mert ugye mindenkinek többet kell költenie, mindenki érzi, hogy hát túl közel van ez a konfliktus, és eddig szerencsére csak szájkaratét hallunk, és maradjon is ez így. De hát ugye Oroszország attól fél, hogy a NATO megtámadja, a NATO azt, hogy neki esze ágában nincs. Ugyanakkor mégis van egyfajta beavatkozás, tehát ez egy érdekes öngerjesztő folyamat lehet Európában is, hát így ebben Magyarországon is.
Ez abszolút így van. Tehát Ukrajnában egy, akár bárhogy is, de valamilyen szinten egy proxy háború zajlik, abból a szempontból, hogy Oroszország Ukrajnát támadta meg, de valójában ezzel a NATO-nak is üzent, nem csak Ukrajnának. Ukrajna az, az Oroszország előszobája gyakorlatilag olyan szempontból, hogy a, mint geopolitikai, mint földrajzi térség, alapvetően Ukrajna Oroszország szomszédságában egy stratégiai pozíciót foglal el. A Fekete-tenger partján stratégiai pozíciókat őriz Ukrajna. Nagy síkság van gyakorlatilag ugye az ukrán-orosz határ nagy része, egy nagy síkság, könnyen eljárható síkság, egy támadható pontja, egy Achilles sarka Oroszországnak ott az ukrán-orosz határ, és nyilvánvalóan Oroszország érzékelte Ukrajna nyugati orientációját, NATO orientációját, Európai Uniós orientációját, és a háború kétségtelenül részben azért tört ki, mert Oroszország nem akarta hagyni, hogy Ukrajna végleg elmozduljon egy nyugati irányba, és esetleg egy NATO tagállammá váljon, és a közvetlen szomszédságába egy egyébként hatalmas területű, nagy emberállománnyal rendelkező ország, NATO tagállam foglaljon helyet. Ugye nyilván, ha megnézzük Oroszországot, a Baltikumban ott vannak azok a kis balti államok, NATO tagállamok, de nem jelentenek potenciális veszélyt Oroszországra, annyira kicsik. Finnország most már nagyobb veszélyt jelent, de az ott egy nagyon nehezen járható terep a finn-orosz határszakasz. Északon van rendkívül hideg, speciális körülmények között lehetne ott csak Oroszország ellen támadást indítani. Lengyelország egy hatalmas ország, intenzíven fegyvernek, európai viszonylatban nyilván intenzíven fegyverkezik, de Lengyelország és Oroszország között ott van Fehér Oroszország, viszont Ukrajna és Oroszország között semmi nincsen. Ukrajna volt eddig Oroszország és a NATO között, viszont Ukrajna elkezdett a NATO felé orientálódni, és ez az oroszokra nézve egy potenciális kockázatot jelentett.
Hát meg lehet, hogy az is fáj, hogy az egyik aláírója volt a Szovjetunió felbomlásának, szerintem az is lehet, hogy
hát
egy,
igen.
Az se segítette ezt, de hát ugye Fehér Oroszország, illetve Oroszország mellett. Na jó, innen folytatjuk majd, és akkor már tényleg ráfordulunk a magyar haderőnek fejlesztése, különös tekintettel a Gripenekre, hiszen beszélgetünk majd tovább Dajkó Ferenc Dániellel, a növekedés.hu munkatársával. Most azonban zenélünk, közlekedünk, 10-kor friss hírekkel jövünk.